Filip, köszi basszus. Tehát mondd a hülyeséget, mondjad, iszom a szavaidat, és közben megcsináltál egy olyan filmet a mi pénzünkből, amelyik igazán demokratikus. Azt kell, hogy mondjam, a legdemokratikusabb film, amit az Orbán kormány felállása óta készült.
Hát szép napot kívánunk minden kedves hallgatónak, ez itt a Világok harca, a podcast, ahol kétféle mozgóképes tudat, ízlés csap össze. A mai témánk a legújabb Petőfi film, a Most vagy Soha lesz. Ezt fogjuk kibeszélni Csákvári Géza kollégámmal. Jó magam, Rossznáki Emma vagyok. És hát a film kapcsán annak fogunk utána menni, hogy mi az oka, hogy Magyarországon a történelmi mozgóképmesterség lábra nem tud kapni. Azaz, hogy miért készülnek szutyok történelmi filmek hazánkban. Még mielőtt elkezdenénk, gyorsan megemlíteném, hogy a kezdőadásban a címmel ellentétben nem sokat vitatkoztunk, akkor most mindenkit megnyugtatnék, hogy egyébként a műsoron kívül utáljuk egymást Gézával kölcsönösen.
Ez természetes. Tehát ez a kiindulási pont.
És ebben az adásban biztosan össze fogunk veszni legalább egy filmen, amivel kapcsolatban.
Nem már. De bizony. És az melyik lesz, vagy melyik nem?
Nem spoilerezek, mert úgyis nagyon sok filmmel lesz most meg fogjuk tenni.
Petőfi a gyilkos.
Tehát Géza, milyen érzésekkel léptél ki tegnap este a moziból?
Kínos helyzetek voltak, mert ugye ez egy úgymond izlombutatóval összekötött sajtótájékoztató volt, és így jöttek az emberek, így rámugrottak, hogy na, és mit gondolsz? Vagy ilyen is volt, hogy na, meg volt már a kritika a vetítés előtt? Vagy esetleg... igen. Esetleg valaki diktálja, hogy mit kell írni? Soros György ott áll a vállam mögött? Hát, ilyenek. De aztán voltak normálisak is. Sajnos úgymond egy kicsit olyan, hogy lehet, hogy nem őket vonzom elsősorban, de ez az én problémám. De amúgy a film, ha már a filmről beszélünk, azontól, hogy túllendültünk, hogy traumatikus volt az esemény, ahol látnom kellett. Én úgy érzem, hogy át vagyok verve, totálisan. Tehát basszus, tehát én itt valamilyen nemzeti szívmelengető, szívdobogtató nemzeti, a nemzetit nem mondtam? Nemzeti, igen. Szívdobogtató.
Azt is mondtad.
Szívmelengető. Tehát, hogy úgy mondom, a nacionalista érzéseket bennem földgyújtó alkotást vártam, ugye ez volt az ígéret. Uh-huh. Erre basszus, mit kaptunk? Egy demagóg hollywoodi melodrámát jókora giccsel és műfajkavalkáddal.
Én abban próbálok kiindulni, és ezt már az adás előtt is elmondtam neked, abból az álláspontból, tehát annak az újságírónak az álláspontjából, aki a Petőfi évet végig dokumentálta, és azt kell, hogy mondjam, hogy a Petőfi év maga egyáltalán nem sikerült rosszul, szerintem színvonalas volt.
De hogy a hallgatóknak szerintem foglaljuk össze, hogy elképzelhető, hogy ilyen filmörültek hallgatnak csak minket, és nem voltak jelen a tavalyi évben, hogy a Petőfi emlékévet...
Nem éltek Magyarországon?
Igen, vagy valamit, vagy egy burokba voltak, és nem tudtak róla, szerintem ez egy ilyen...
Jó.
Hogyha már azt mondod, hogy tök jó, akkor vitázunk, de én kérdezem, hogy mi az a tök jó? Mi hát... volt? Tessék mondani, mi volt a tök jó?
Mi volt a tök jó? Hát kérlek szépen, például nagyon jó volt a Petőfi Irodalmi Múzeumnak a Költő lenni vagy nem lenni című kiállítása. Ez például egy tök színvonalas munka volt. Szerintem a Petőfi busz, ami körbe ment az országban és a kiállításnak egy részét elvitte. Ez is egy tök jó ötlet volt. Születtek rettenetesen jó művek, kifejezetten ifjúsági művek, amik Petőfi alakját dolgozták fel, már ugye nyilván az ő történetét, a költeményeit akár. Ezek nagyon-nagyon színvonalas munkák voltak. Mondom, rengeteg cikket írtam a Petőfi évről, úgyhogy most csak ő így szemezgetek. Volt Petőfinek TikTok csatornája is például, tehát volt egy Petőfi kabala figurája egyébként ennek az évnek, hogyha erről lemaradtál.
Én úgy érzem, hogy mindenhol lemaradtam. És
mert
most
csak a külföld így által van. Fizetett filmfesztiválokon.
Igen, a CIA-jal megbízom,
így van. Ott csak úgy voltál, meg a Golden Globe-ra szavaztál, meg ilyesmikkel töltötted az idődet, míg mi itthon ünnepeltük a nemzetköltőit. A legfontosabb dolog, amire ki akarok lyukadni, az az, hogy a múlt évben, és már 2022-ben, de 2023-ban is rengeteg viccesebbnél viccesebb, érdekesebbnél érdekesebb információ hangzott el Petőfi Sándorról. És volt egy nagyon fontos mondat a Margócs Istvánnak, aki jelenleg a Petőfi kutatás legnagyobb alakja, és nem fogom pontosan idézni, de valami olyasmit mondott, hogy Petőfi Sándor az, akinek életének minden egyes napját dokumentálta az irodalomtörténet. Na most egy ilyen embernek az életéről fikciós filmet készíteni, hát hogy is mondjam enyhén szólva, merész.
De hát nyilvánvalóan ez volt a próbája, az ötlet. Ugye nagyon sokba került. És nyilvánvalóan nem azt szeretnék, hogy mondjuk annyian nézzék meg, mint mondjuk a hasra jutok a Hadikot, de nem is annyi, mint amennyire mondjuk a Blokádot, hanem ha már ennyi pénz elment erre, akkor itt valami elképesztően nagyot akarnak durrantani, és ugye az a baj, tudod, hogy a film az egy adott szubstancia, és a köré kerített nagyot mondás egy másik szubstancia. Ugyanis, amit ugye Rákai Filip végez, aki kitalálja azt, hogy hogy ezt a filmet elkészíteni, nemzetfelelősség, vagy valami hasonló, és ezért ugyanúgy minden magyarnak ugyanezért meg is kell néznie. És, de nyilvánvalóan mindamellett, hogy ezt dumálják, és ezzel szerintem sokkal többet ártanak a szerencsétlen filmnek, tehát miközben ez egy szórakoztató darab, ezt el kell ismerni, túlpolitizálja ezt az egészet. Miközben ebbe a filmbe, amit ugye hiányoltam, semmiféle politika nincs. És sőt, jó, ők azt mondják, hogy pátosz, én azt mondom, hogy körítés egy valamihez, egy sok műfajisághoz.
Petőfiről fikciókat kitalálni egyébként annyira nem gond, hiszen a TikTok csatorna nyilván önmagában fikció, hiszen az a költő életének folytatása, sőt, az is nagyon izgalmas volt ebben az évben visszacsatolva, hogy olyan tanulmányok születtek meg Petőfiről, amik mondjuk azt latolgatták, hogy milyen büntetést kapott volna, hogyha túléli a szabadságharcot. Ezek tök jó dolgok, hiszen egy olyan alakról beszélünk, aki nem tudott kimenni a divatból. Na, ez az egyetlen nagy találmányom Petőfivel kapcsolatban, amit megfogalmaztam magamnak, tehát olyan korán halt meg, hogy nem tudott igazán rossz verseket se írni, nem tudott kimenni a divatból.
De hát most ezek után jöhetne a science fiction, tehát egy újabb fikciós film Petőfiről, most vagy soha kettő, amelyik azt feltételezi, hogy nem hal meg.
De tehát, hogy születtek egyébként ilyen művek, és ezzel nincsen baj, ha akkor tudatosan nem teszünk történelmi tények és tényállítások mellé olyan fikciós vonalat, ami ezt az egészet teljesen kidobja, tehát a valóságot kidobja. Leghangsúlyosabb problémám az a magyar nyelv elnyomásának a hangoztatása. Na hát ez nagyon fura. Ez 1844 óta a hivatalos nyelv is a magyar, ami nem azt jelenti, hogy előtte ne lehetett volna magyarul beszélni. Az a hivatali nyelvet jelenti, illetőleg az oktatás nyelvét. Tehát, hogy amikor azt mondja a Berettyán Nándor által játszott Petőfi Sándor, hogy az én gyerekem majd magyar iskolába fog járni, magyarul fog tanulni, hát már akkor, hogyha akkor születik gyereke, éppen már az is tanulhatott volna. És a másik, ami nagyon fontos, hogy a Budapest, vagy egy Pest-Buda kapcsán a német nyelvnek az emlegetése. Az, hogy a pesti német színház előtt ugye már van kő, a pesti magyar színház előtt meg nincs kő, az amiatt is mondjuk sokkal, de sokkal korábban alapították meg a német színházat, mert a polgárság is német ajkú volt, aki egyáltalán nem tudott menni a színházba. Úgyhogy itt nincs szó nyelvi elnyomásról, és még egy nagyon fontos, akkor már nagyon gazdag magyar sajtó létezett. Persze volt cenzor, cenzúrázták a sajtót, igen, de magyar nyelvű sajtó abszurd volt.
Na, de hát mi történt ebbe a filmbe ezzel kapcsolatosan? Pont az, hogy annyi a valóság alapja ennek, mint egy hollywoodi filmnek. Tehát amikor érted a kedvenc példám, Pearl Harbor, hogy a történelemnek a legnagyobb csatájából, veszteségéből csinálnak egy hős mitoszt. Kb. Ez a film is úgy bánik a tényadatokkal, minthogyha az csak egy ilyen eszköz lenne, kiindulási pont. Na de, és akkor visszatérek ahhoz, hogy nekem az ilyen beszólások miatt, hogy magyarul fog a gyerekem beszélni, ejhaj, emiatt kellene magyarabbnak éreznem magam onnantól kezdve, hogy kimentem erről a filmről? Nem. Az a baj, hogy ebben nem ért célt a film, ez csak egy ilyen, úgymond egy ilyen hangulatfestésnek marad meg.
Na most, hogy milyen célt akar elérni a film, arra szerintem van egy nagyon-nagyon-nagyon jó és sokat mondó válasz. Az Origón jelent meg egy, hát kritikának nem nevezhető buzdító cikk, arról, hogy nézzük meg
szóval
ezt a filmet.
Szóval átlagos Origó.
Igen, nem voltak benne csöcsök. Tehát a címet ragadnám majd meg. Most vagy soha. Ezek a srácok olyanok, mintha a barátaim lennének. Na, ez az üzenet. Tehát ez a film, ez azt akarja, hogy azok, akik olyan fiatalok most, mint akkor voltak a 48-as hősök, azok érezzék őket a barátaiknak. Szerinted ezt a generációt meg tudja szólítani ez a film?
Ez az általános cél.
Kem ez jön le? Én nem tudom, tehát, hogy ami legsürgetőbb a kormány közeli kultúrádar szempontjából, az, hogy megfogja a fiatalabb generációt. Mert annak még nem mindegy.
Én azt gondolom, hogy itt egy ilyen két fronton zajlik a háború. Egyrészt ugye van ez a film, amelyik, mondjuk ki, ez egy apolitikus film. Aktuál politika nincs benne. Az osztrákok azok genyók, persze van egy elnyomó, de kb. Ez olyan szintű elnyomó, mint mondjuk a Darth Vader a Star Wars-ba. Tehát, hogy gonosz, sötét, de nincs igazából háttere, hogy miért. Csak, ugye, mert osztrák. Nyilvánvalóan ez nincs túl bonyolítva. És akkor van egy másik háború, ahol van ez a eszme, és ez a gigantikus, hogy mondjam, ideológiai harc, amit a Rákai Filip indított, az összes baloldali gondolkozású, értelmiségi, művész, vagy inkább meg is azt mondom, hogy baloldali.
Nemzetietlen, fogjuk rá, nem? Szerintük nemzetietlen gondolkodású?
Hát én nem, szerintem ennél sokkal többről van szó. Ő nagyon sok mindent nem akar elviselni, tehát... Ugye az nem feltétlenül a nacionalizmusnak, most én is a szívemre tettem a kezemet, mint a Petőfi a filmben, úgy látom, hogy a műhatása alatt vagyok. Szóval szívre tett kézzel, én nem gondolom azt, hogy az magyar nemzeti érték, hogy mondjuk befóliázzuk a könyveket, vagy a melegek ellen kirohanunk. Szóval ez alapvetően úgy gondolom, hogy egy másféle propaganda, és éppen ezért vagyok én megdöbbenve egyébként a film előtt. Nem tudom, ez neked mennyire jött le. Tehát ezek a haverok, az Origós újságíró kolléganőnek, mert megtisztelem őt, hogy annak hívom, a lelkesedése, hogy a haverjai lennének. Na most ezek a haverok, mit kér a magyar nemzet? Mit kérnek a haverja, akivel elmenne a hölgy sörözni? Vagy mit tudom én, egyet bulizni? Sajtószabadság!
Ha megtiszteljük a hölgyet, és akkor ezt már is olvasom. Ülök a moziban, peregnek az események a mozivásznon. Egy mozit meg lehetett volna spórolni a szerkesztő által. Ha van. Soha nem láttam így a márciusi ifjakat. Láttam festményen, dagerotípián, láttam szobrokat Petőfiről, Jókairól, és persze minden március 15-én kitűzöm én is a büszkén a kokárdát, és a márciusi ifjakra gondolok, micsoda nagyszerű, bátor emberek voltak, a gondolataimban megjelennek az arcok, ahogyan a képeken láttam. Mozdulatlanul, komoly tekintettel. De most ez valahogy más. Itt vannak, velem vannak, hallom a hangjukat, nevetnek, ugratják egymást, és én is ott vagyok, igenis ott vagyok velük. Ezek a srácok a barátaim, legalábbis nagyon szeretném, ha a barátaim lennének. Bolondos ifjak, akik jobbá akarják tenni a világot, és ami a legfontosabb, független Magyarországot szeretnének. Én meg független közmédiát, angyalom.
De egyébként miközben jót mosolyogok azon, hogy az angyalom elhagyta az ajkaidat, hogy ez a film, ez tulajdonképpen egy antinár film. És egyébként ez a rész, amit felolvastál az Origóból, ez gyönyörű önmagában így kiragadva a kontextusból, mert egy olyan márciusi ifjakat, forradalmárokat dícsér, akik olyan eszméket, értékeket követelnek a filmbe, mint amiket most úgymond mi követelnénk a nemzetellenes. De kikérem magamnak, én nem vagyok nemzetellenes, csak nem gondolom azt, amit ők, a rendszer, tehát mondjuk úgy, hogy rendszer ellenes. Tehát egy abszolút szereptévesztést, vagy öngolt látok itt ebbe az egészbe. Most akkor ki? Most akkor meg kell dicsérnem ezeket? Filip, köszi basszus. Tehát mondd a hülyeséget, mondjad, iszom a szavaidat, és közben megcsinálta egy olyan filmet a mi pénzünkből, amelyik igazán demokratikus. Azt kell, hogy mondjam, a legdemokratikusabb film, amit az Orbán kormány felállása óta készült. Basszus. Tehát nem győzök magamhoz térni. Egyrészt, és a másrészt a másik nagy truvája a filmnek, hogyha már történelem és fikció területére tévedünk, akkor ott van a Szendrei Júlia.
A nemi szerepek.
Nemi szerepek nincsenek benne. Az a baj, hogy egyébként ezt a hogy ebbe a filmbe miért nincs, hogy ha már Hollywood, akkor miért nincs benne szexjelenet, az elalakult akaróval, amit elvártam volna, tehát ez úgy hiányzott, sok utalgatás a lányokra, hogy ezek a lányok azok vannak, igen, vannak, tehát az most is vannak, de hogy alapvetően a Szendrei Júliából egyfajta ilyen Sidney Bristow ügynök lett, aki így úgymond most nem akarok spoilerezni, mert tényleg aki elmegy erre a moziba, azon a sztorin, amit ott lát, azon lepődjön meg. De hogy alapvetően ő egy ilyen modern női akcióhőst formáltak meg a Szendrei Júliából. Ez egy olyan szintű, amit Szida Filipa ilyen woke meg Time's Up hasonló gondolatoknak felel meg, mint hogyha ezt a filmet csak a Disney gyártotta volna, tehát megmásítva a történelmi tényeket, kellett bele egy erős nő, aki akciósztár.
Ezért szóltam közben a nemi szerepek kapcsán, tehát a hagyományos nemi szerepeknek egészen ellene megy ez a fajta Szendrei Júlia megjelenítés. Térjünk rá mondjuk a színészi játékra. Ki maradt meg neked ebből a filmből?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt gondolom, hogy ebben az esetben ugye nagyon sok karaktert kellett mozgatni a rendezőnek, és ebbe egyébként valamilyen szinten célt is ér, mert sikerült neki a forgatókönyvnek az iszonyatos kihagyásait, üres járatait, lukait úgy megoldani, hogy ezekből a márciusi ifjakból el tud kapni egy-egy olyan jelenetet, egy olyan grimaszt, egy-egy olyan szituációt, hogy valamit azért megsejtünk ezekről a csávokról, hogy kik lehetnek ezek. Amúgy ugye csak két karakterre koncentrál igazán a film, de igazából másfélre. Ugye a Petőfi Sándorra és a Jókai Morra. Egyedül, aki nekem nem tetszett a színészek közül, az a Petőfi, mert egyszerűen nincs megírva a karaktere. Tehát akit látok, az nem egy költő, hanem egy Marvel szuperhős.
Igen, és ami szerintem ebben a filmben mondjuk színesíteni, hát nagyon sok mindent tudna színesíteni Petőfi karakterét, mondjuk, hogyha utána mennek annak, hogy milyen ember is volt Petőfi, egyrészt nagyon-nagyon jó humora volt, ezt többször leírják, és erre...
Ez kimaradt.
Ez nagyon kimaradt. Másrészt, hát basszus, ez egy, ha szerencséje van, 50 kilós bölcsész hallgató. És egy rossz, egyébként egy rossz színész, akinek, ezt is leírták, egészen gyenge hangja volt. Azt az ígyszert kihagyni, hogy mondjuk nem hallják meg elsőre a népek, hogy ő mit mond. Nagyon-nagyon nagy bűn, de még mondok esetleg egy zicsert, amikor ott osztogatják a lapokat a piac téren. Hát azt, hogy valaki ott, nagyon sokan nem tudtak ám olvasni. Tehát azok a parasztok, akik odafel jöttek árulni a terményeiket, azok nem tudtak. Nagyon-nagyon sok zicser kimarad, de önmagában az, hogy a Petőfi az tényleg nem azért volt egy vonzó jelenség, mert akcióhős. Egészen más miatt, és az a csoda szerintem, hogy egy egy ilyen ember mögé be tudtak állni, de azért is, mert igen, ott voltak a pajtásai. Nincs neki tragédiája, és ezt hiányolom. És nem Beretyán Nándort okolom emiatt, hanem magát a művet.
A forgatókönyvet, mondjuk, amit a kreatívok jegyeznek. Amúgy viszont akkor visszakérdeznék, hogy mit gondol, ugye van itt egy fikciós karakter, a farkas Cöhö, akit Horváth Lajos Otto alakít. Róla mit gondolsz? Mert hogy ugye a játékének a nagy részét, egészen elképesztően nagy részét ő viszi el, egy fiktív karakter.
Horváth Lajos Otto alakításra vagy kíváncsi, vagy önmagában az alakra, vagy róla mit gondolsz?
Szerintem ezt a kettőt nem lehet szétválasztani.
Nem. Szerintem jól játsza, de...
Túl jól,
de is sokkal több, sokoldalúbb, mint maga Petőfi. És ez is egy nagyon nagy hiba, de nincs neki elég, neki sincs elég nagy tragédiája. Nagyon érdekelne, hogy tényleg miért tart ki amellett, hogy miután már vége a küldetésnek, már elszórta a pénzt, mert miért akarja kivégezni ezt a rettentően szimpatikus csávót. Aki nekem egyébként a kedvencem, és meg is lepődtem rajta, hogy ő lesz a kedvencem, de az a Nagy Sándor, aki Emich Gusztávot alakítja, ő ugye a kiadó tulajdonos.
A komikus mellékszereplő.
A komikus mellékszereplő. Na,
ahogy a nagykönyvben meg van írva.
Ha az ő szemszögéből nézem meg ezt a forradalmat, akkor végre többet kapok egy végtelenített március 15-i műsornál.
Egyébként azt gondolom, hogy a farkasnak a karakter az, hogy ugye úgy gondoljuk, hogy megvan a tragédia, de nincs kifejtve. Tehát, hogy a tragédia csak a vásznon van, de nem jön le a vásznonról. Tehát itt ezzel az a nagy probléma, és a másrészt túl van tolva az egész. Tehát az, hogy ő ilyen sérthetetlen, bármit megtehet, hogy miután úgy gondoljuk egyszer már, hogy meghalt, visszatér, tehát, hogy feltámad, mint Jézus Krisztus, csak éppenséggel a sötét oldalnak a képviseletében, ez amit addig is volt drámaisága a műnek, az alapvetően így a mese felé tolja, és éppen ezért, amikor ugye a filmnek az lenne a célja, hogy ugye a pozitív nacionalista érzéseket fölkeltse bennem, ott akkor már nézem az órámat, hogy már vége a filmnek, ez most mi?
Igen, nagyon aránytalan önmagában az egész film, de a gonosz osztrák vonal, én ezt így hívnám magamban, az aztán végkép. Ja, és ezt is felírtam magamnak, hogy a koszos emberek csúnyán néznek a kamerába. Na, ebből is elég is sok volt ebben a filmben.
Hát figyelj, a sarazás az mindig is egy drága műfaj volt, de egyébként, ha már ugye ez a felépített díszletváros, ami ugye nagyon sokszor van szó, ami önmagában 3 milliárd forintba került.
És jól is néz ki, és nagyon tetsz.
Igen, tehát, hogy tehát azt lehet mondani, hogy nagyon sok magyar filmnél, amelyik drága, és azt mondjuk majd lesz később szó róluk, jön a gogoli, revizori kérdés, hogy hol a pénz. Ennél a filmnél muszáj elismerni, hogy a pénzt azt a filmre költötték. Tehát ott van. Ott van a vásznon, és ebből a szempontból úgymond új szintre ért el ez államilag finanszírozott magyar nemzeti vonal. Örülünk, nem örülünk, ez van.
Igen, csak az a baj, hogy ennek a filmnek a nagyon nagy részét a csihipuhi teszi ki, és ez azért elég unalmas tud lenni, és amit nagyon meg szeretnék kérdezni, hogy szerinted hol van ennek a filmnek a tetőpontja? Mert én 4-et számoltam meg, amikor úgy érzi a film, hogy neki tetőpontja van.
Szerintem, amikor átvonulnak a hídon, az mindenképpen az. A többi meg igazán nem volt tetőpont, a többi úgy zajlott, mint a Duna, tudod, ott folyt előre. És ugye az a baj, tehát, hogy ahogy a film el is kezdődik, tehát, hogy ezt így a felütéssel, hogy ott azt a gyűlés szétverék, és akkor ott a katonák, menekülés, akció, rakd el a 12 pontot, rejtsd el, vidd ide, vidd oda, és akkor jön utána egy ilyen zseniális jelenet, hogy a hogy mit kellett ezen mondjuk annyit titkolni, meg elrakni, meg ilyesmi, amikor 12 pontot meg lehet jegyezni. Ugye ezek ugye író, kreatív, hasonló emberek, tehát, és nyilvánvalóan nem voltak annyira elhűlve, mint manapság mi, tehát, hogy mióta a mobiltelefonon van, azóta a telefonszámokat se jegyzem meg. Akkoriban nem volt...
A memoriter az nagyon durván jól ment. Tanították is az iskolában, és az memória az önmagában egy nagyon fontos kvalitás volt.
Na, tehát, hogyha lehet volna egy ilyen fiktív jelenet, most akkor adjuk az ötleteket a B-verzióhoz, hogy akkor lehetett volna egy olyan, hogy mondjuk egy olyan thriller csinálni, hogy a 12 pontot így hogyan adják át így szóban. Tehát tiszta mondjuk ez, oké, ez Fahrenheit 451, de nyilvánvalóan azért azt is kell mondani, ez a film azért nagyon sok helyről lett lopva, ugye, tehát, hogy volt olyan kollega, aki a Terminátort látta ebbe a filmbe, mint Horváth Lajos Otto, a T-800-as modell, és a John Connor, a Petőfi, a Szende Júlia meg az anyja, a Sarah Connor, de ez is egy érdekes dolog, hogy ki mit látott benne. Én a lassításoknál kifejezetten a rettentően kínos Michael Bay-féle hatásvadászatot véltem felfedezni. Vagy mondom a Szentre Juliana, a Disney Princess arhetipust, de hát mondom, ez egy ilyen, viszont magyar.
Igen. Hát ennél sokkal könnyebb dolga volt egyébként a márciusi fiaknak, ezt elárulhatjuk, és ezt el is lehet olvasni akár a Wikipédián, úgyhogy nem kerül sokba. Az a film nekem nem rossz volt, hanem ostoba, és ez a legnagyobb bűne.
Na erre fogják majd mondani, hogy te, hogy is mondja Filip, nyöszörgő kritikus?
Aki, mit tudom én, mit mondom, nagyon
tudod,
érdekel.
Tudod, aki túl gondolod, ez a nézőknek készült is, majd egyébként meglátjuk, hogy tényleg a nézőknek készült-e.
Hát lehet, megnézzük sokan, attól még ez a mi véleményünk. Itt most ez alatt a rész alatt Petőfihez kapcsolódva a János Vitéz nyitánya szólt. A későbbiekben lesznek még filmzenék, ugyanis most belekezdünk abba a listába, amibe szeretnénk a Most vagy Soha kapcsán igazán belecsapni. Ez pedig az a lista, amely 5 okot fog felsorolni arra, hogy miért készülnek hazánkban gyatra történelmi filmek. Az első pontunk az Koltai Gábor. Koltai Gábor példamutatása, így fogalmaztuk meg ezt az első pontot. E kapcsán pedig 3 alkotásról fogunk beszélni, röviden. Az egyik az István a királya, a másik a honfoglalás, és a harmadik a Sacra Corona. Én az István a királlyal kezdeném, és nagyon fontos leszögezni az elején, hogy nem a rockoperára gondolunk, nem arra gondolunk, hogy az István a király rossz lenne. Nem, az egy nagyon-nagyon jó munka. Hanem arra a TV filmre, vagy nem tudom micsodára, amit Koltai Gábor volt kedves, és Y-nal írjuk, igen, Koltai Gábor volt kedves, leforgatni nekünk 1984-ben. Na, mit gondolsz erről?
Mármint, hogy felvett egy előadást, ugye, és csinált egy ilyen közvetítés jellegű filmet belőle. Egyébként igen, az István király az abban a szempontból kikeszedetlen, hogy az a magyar popkultúra része. Tehát, hogy emlékszem, mutattam az amerikai rokonaimnak, mondtam lelkesen gyerekkoromban, hogy This is the rock opera, és akkor kérdezték, hogy az mi? Mert ez egy musical. De igen, tehát a mi musicalünk, Koppány, igen, tehát hogy, és ami a legmegdöbbentőbb tény, hogy amikor itt ugye annak idején kutattam itt a fesztiválnak a történetét is, képződött egy kicsi közös halmaz a fesztivál történet és Koltai Gábor között, akkor kiderült számomra, hogy ennek a filmnek a Cannes-ban volt egy ilyen világ premiére. Bármit is gondolunk róla, ez volt az a film, ami oda került amikor figyelt ránk a világ. Tehát, hogy csináltunk egy ilyen művet. Ennek biztos szerintem vannak kultúrpolitikai oka is, hogy ott a 80-as években azért most akkor itt a kereszténységről okkumulálunk valamiféle szórakoztató jellegű, látom, rosszul vagy? Vagy ne folytassam?
De fejezben mutatok, kérlek.
Hát már, hogy mondjam, ilyen mimikák.
Az a bajom, szemben, hogy nem tudom, hogy mi ez. Az István a király film, amit mi ismerünk, az arra volt jó, hogy Koltai Gáborral iszonyatosan elnézőek legyünk, és aztán megcsinálhasson honfoglalást. Én amikor először láttam ezt, tehát nyilván előbb ismertem a zenei anyagot, mert nagyon piciként már hallottam ezt a rock operát, és tökre szerettem. És
nektek akkor... is ilyen volt az a kazettás verzió, ami egy kis dobozon ki lehetek indni, és két magnó kazetta volt benne.
Azt hiszem, igen, de tök mindegy már, nem az a lényeg.
Jó, hanem... én öreg vagyok, én örülök, ha ilyenek is.
Igen, kazetta, kazetta, és akkor most adjunk neki egy perc néma csendet. De hogy arra emlékszem, hogy egyszer gusztus 20 talán, tehát hogy voltam 9 éves, és akkor Duna TV-n ezt megtekintettük, és emlékszem, hogy még a nővérem is, és én is, hát így elkezdtünk röhögni rajta. Tehát röhelyes volt az egész, és akkor talán nagymamám legyintett, hogy jaj, de hát ez így régen készült. Most aztán visszanéztem, hogy mik készültek amúgy. Hát nem mentség rá. És a múltkori adásban ugye beszélgettünk a Rettenetesen rossz című, de nagyon jó filmekről. Na most említettük a Becsületből elégtelen című filmet, 1939-ből, és az jutott eszembe, hogy a régi remek művek azok érnek. Azok egyre jobbak szinte. Ami meg 10 éve volt gáz, az még cikibb lesz. Tehát halad az idő is, egyre jobban érez.
Rosszul öregszik.
Nagyon rosszul öregszik. És hát ez rettentően, a honfoglalás meg aztán végképp rettentően öregszik, mert már ott még egy jó zene sincsen sajnos.
Tehát apró megjegyzés, tehát ami az István a király mentségére szól, tehát amikor Nagy Feró nyilatkozik manapság valami elképesztő nagy baromságot, így a önmaga zseniét megvillantva, egyszerűen be kell rakni az István a királyból őt ebből a régi filmből, megnézni, hogy valójában ő sem nagy utat tett meg itt a pályája során, de hát ez ilyen. De a honfoglalás az meg egy érdekes kérdés, ugye, mert ott volt egy rendszerváltás, és akkor ugye ezek voltak az első filmek, amikor így elhangzott az az igény, hogy akkor a magyar történelmi filmet kell készíteni, és emlékszem, Nemesküti István írta a honfoglalásnak a forgatókönyvét, és emlékszem, annak idején ugye, mint kivezényelt néző, akkor ott láttam idős embereket sírni azon a filmen. Tehát, hogy ma akkor is létezett ez a fajta közönség, amelyik ezekre a filmekre így előjön a nem tudom honnan. Tehát így egyszerűen csak elő lehet állítani ezeknek a filmeknek nézőt Magyarországon. Eddig az volt, hogy pár tízezret, most aztán ezek ugye szemül vesz az nem feltétlenül történelmi film, de szerintem hasonló gyökerű azok a nézők, akik amúgy addig nem jártak moziba, hanem csak erről jönnek. És egyébként ugye ez az örök kérdés, tehát hogy tudom, hogy ott volt mindenféle jelenet, hogy a kevés statiszta, meg nevetséges, meg történelmileg az is ugye billegett, meg minden, de lényegében erre a filmre mindenki a Franco Nero kék szeme miatt emlékszik, tehát hogy néz Franco Nero a messzeségbe, nézi a magyar ugart, ami lesz a vlog, és tulajdonképpen ez egy ilyen, ebből a szempontból egy ilyen popkulturális jelenléte lett a filmnek, teljesen megérdemeletlenül, de hát ez sok Koltai Gábor érdeme, ez Franco Nero személyének az érdeme.
És közben határozottan gondolt azokra a nullákra, amik a szerződésében benne voltak.
Csak az a baj, hogy nem nullák voltak a szám elején is, hanem ott különböző már.
Te Árpád fejedelmet egy külföldi játsza, ez azért valami.
Az ilyen bolzi volt. Tehát, hogy ezzel ki lehet mondva, hogy gyerekek, itt nincs akkora magyar színész, aki Árpád fejedelem tudna lenni. Ez egy Franco Nero kell.
Ez ők kell.
És egyébként, figyelj, ha ez lett volna az egész, és e köré mondjuk azt mondják, hogy viszont akkor e köré egy normális filmet is csinálunk, akkor oké, de az nem jött össze.
Nem, nagyon nem. Igazából most így visszanéztem, és azt éreztem, hogy ez nem is film, tehát nincs kész. Mintha egy nagyon béna, vagy még egy nagyon kezdő vágó elkezdenek kísérletezni bizonyos jelenetekkel, amiket csak így random egymás után vág, mint egy fura videóklip kísérlet, de tényleg, tehát nem áll össze semmivé. Nem tudok nagyon sokat hozzászólni a honfoglaláshoz sajnos, és nem is tudnék belőle kiemelni semmit. Rettenetesen pátoszos, és borzasztóak a dialógusok. igazából Koltai Gábornál az mindenhol ott van, minden egyes filmében. Rettenetesek a dialógusok, és nagyon sok a pátosz. A Szakra koronában is.
Már legalább abban kardoznak egy picit.
Igen, igen. Na most akkor Gyuzsa, felolvasnék egy párbeszédet annak szemléltetésére, hogy itt mik vannak ebben a filmben. Ha megtalálod saját virágod, otthonod lesz és hazád. Gyermekeink szövik majd tovább álmainkat. László, és ha lányunk születik, akkor királynő lesz belőle. Ezután, a szöveg után emberek szexelnek. Tehát így, ezt így felfogtad, hogy ez mi? Annyira életidegen párbeszédek vannak benne, konkrétan így történelmi tényeket vágnak egymás fejéhez, és azzal is bókolnak, és azzal is udvarolnak, azzal pettingelnek. Ehhez mit szóltél?
Szó se jutok. Mindenképpen. Most nem mondom azt, hogy rábeszélt, hogy újra nézzem a Szakra koronát. Nekem az a film az egyfajta ilyen delete részére került az agyamnak. Mint ahogy a Koltai Gábornak a további művészete is. Tehát, hogy még hogyha csak ez a történelmi adatok után való szexelés, ez legalább akkor bizonyíték arra, hogy volt ott valami, ami miatt le akarták forgatni ezt a filmet, de hát se baj, de ugye a Koltai Gábornak ugye ezek után becsúszott azt hiszem egy Csurka adaptáció, meg egy Vas Albert adaptáció is, tehát azért ő rendesen oda tette magát erre a nemzeti vonalra, és ha lett volna egy gyűszűnyi, egy mikronnyi tehetsége, akkor ezt a vonatot meg is tudta volna ülni. Tehát az ő önmenedzselési képessége sokkal nagyobb és erősebb volt a tehetségénél. Lehet, hogy be kellett volna vonzani a maga mellé egy technikai rendezőt, vagy nem tudom valakit, vagy egy társalkotót, de hát nyilvánvalóan a hiúság az nagy úr.
És mik az ő előtanulmányai? Erről tudsz valamit? Nem gond, ha nem.
Nem.
Nem? Oké. Akkor nem tudunk semmit. Azt kell, hogy mondjam, hogy Koltai Gábor köpönyegéből bújtak elő a 2000-es évek magyar történelmi filmjeinek, hát nagyon, nagyon nagy része is, és egészen sok nyomot hordoznak magukon, talán máig is, talán még most vagy sohában is. Van egy nagyon kicsi Koltai Gábor. A második ok, ugyanis ez a lista az öt ok, ami miatt szutyok magyar történelmi filmek készülnek, nevezetű lista. A második ok a pénzszórás. Na most én aztán tényleg nem értek ahhoz, hogy mennyi pénzből kell készülni egy filmnek. Tehát itt repkednek a milliárdok, a Hadik esetében is például, a Blokád esetében is például. Hadik az 2,4 milliárdot kapott, a Blokád másfelet. Az enne a kérdésem, hogy tényleg mennyi pénz kell ahhoz, hogy jó film szülessen? Ez egy jó kérdés.
Hogyha gondolom ez egy producernek szánt kérdés lenne, akkor a producer azt mondaná, hogy végtelen. Mert ez egy örök filmes szabály, hogy az összes pénznél is sokkal többet el lehet költeni arról, hogyha filmről van szó. Ez nem csak a magyar filmekre igaz, hanem Hollywoodra is sokszorosan. Különösen mondjuk egy olyan megalomán ember készti, mondjuk mint James Cameron, tehát ő hajlamos erre a anyagi túlgondolásra. Itt az a kérdés mindemellett, hogy tehát oké, mondjuk azt, hogy ezek fontosak, erre költeni kell, és egyébként ha már ezt a pénzszoros felsorolást raktuk, akkor mondjuk oda rakhatjuk a Kincsemet is, mert az is egy borzasztó drága a film volt annak idején a 3, nem tudom mennyi milliárdos büdzséjével, ami tényleg egy jelvilegben egy lóról szól, tehát meg persze a gazdájáról, így ebben a szempontból az is a történelmi filmek közé sorolandó. Csak éppen itt az a kérdés, hogy itt mi a cél ezekkel a rengeteg pénzzel, amit ebbe beleszórnak. Mert hogyha mondjuk azt, hogy amit nyilvánvalóan most ugye nagyon sokan neki mennek úgymond a bajnakorszaknak, tehát úgymond van egy ilyen tiltakozás a a NER időszakon belül, tehát volt egy ilyen szoftosabb időszak, amikor azt mondják, hogy nem készültek el azok a filmek, amelyek mondjuk ezt a pátoszt szolgálták volna, és nyilvánvalóan ezek lettek volna azok, amelyek itt tudat és véleményformáló alkotások. Ebből a szempontból a kincsem az bukás volt, hogy ott mindenki föl volt háborodva, hogy az mennyire, hogy mondjam, nem ezt a célt szolgálja, és ezek a filmek meg elvileg ezt a célt szolgálnak. Tehát, hogy ebből a szempontból azt kell mondjam, hogy tök mindegy, hogy mennyibe kerül, amely pofájuk van megítélni rá és elkölteni azzal a címszóval, hogy ez fontos és kell. Egy logikai bookfence van, míg a most vagy soha tekintetében is, hogy ők azt mondják, hogy nézőket akarnak, sok nézőt, hogy a sok néző az sok bevételt termel, de nincs annyi magyar a világon, amelyik ugye visszatermelni a bekerülési költséget. Tehát ez mindenképpen, amikor ha egy ilyen okokat keresünk, hogy ezek a filmek miért kerülnek ilyen sokba, akkor A. csak fontos, B. azért, mert általában azt szoktam mondani, hogy a film az nagyon drága, sőt napon nap a drágább, C. valakinek ebből jól kell élni. Tehát most ennél szertágazóbb ontológiát nem tudok találni ezeknek a műveknek.
És hát megjegyzem, hogy az értékálló alkotás nem pénz kérdése. Én próbálnék hozni ellenpéldát, ja, és ami engem nagyon is érdekel, hogy ezek a rettenetesen drága filmek, amik állami támogatásból születnek, azok miért nem tudnak szólni a külföldnek? Nyilván ez egy kérdésben a válasz, az, hogy mert nem a külföldnek szólnak, kifejezetten a magyar embereknek szólnak.
Mert az unikum a magyar ember, tudod. Tehát ez is, igen. Tehát, hogy miért, ez egy örök kérdés, hogy miért nem szólnak. Biztos hozzá egy olyan példát, amikor szólnak, de mondjuk így, hogy a magyar filmek egyelőre nem tudták megugrani ezt a Rubikont, hogy
úgy magáról, tehát Magyarországról szóljanak, magyarokról szóljanak, és megéljen külföldön. Mert például, tehát van egy nagyszerű holokausz filmünk, ugye, ami Oscar-díjat is nyert, a Saul fia, az például elért egy küszöbet, de te is tudnál még rengeteg olyan film, tehát a 6-7, az is elért egy bizonyos küszöbet.
Mert univerzális témákat dolgozol.
Igen,
tehát a világon elég sokat tudnak a holokausztról, meg sokféle holokauszt is történt, meg nyilván a 6-7, amit említettél, tehát elég sok család létezik, csonka család, rossz család, elég sok nőszű gyereket, tehát és nem mindig olyan idilli, mint mondjuk a hollywoodi romkomba. Így hát nyilván ezek így tudtak átütni, de ahogy mondtad, ez a különböző három dolog, tehát hogy a magyaroknak szól, a magyarokról szól, és még univerzális, tehát ez egy ilyen Mission Impossible egyenlőre.
De volt már rá példa, és pont azt kérdeztem tőled a múltkor, hogy tudsz-e olyan filmet mondani, ami nem egy, tehát ami nem egy nagyon ismert nemzet, tehát nem egy, teszem azt, tehát nem franciák készítettek francia történelemről, hanem valakik... És hogy arról, hogyha valakinek az országára akarok gondolni, vagy a filmművészetére akarok gondolni, akkor az meghatározó film. És akkor azért azonnal is rá is vágtam, mert nekem, én már találtam egyet itt a kis szürke állományomban, ez a Mongol című film. Meg is néztem, hogy 20 millió dollárba került, és a bevétele az 26,5 lett, tehát 26,5 millió dollár ugyanúgy. Tehát ezt elkönyvelhető sikernek?
Abszolút.
Elkönyvelhető. Ez a film, ez mongol a címe, és hát mongolokról szól, konkrétan Genghis Khanról. Elnyerte a külföldi Oscart 2006-ban talán, de most erre most nem mernék megesküdni. Teljesen mindegy, hogy mikor. A lényeg, hogy én egyetlen mongol filmet láttam azóta is, ez jól sikerült, ebből megismertem Mongólia tájait, ami nagyon, nagyon, tehát nagyon szép.
Hát az országimázs is.
Az országimázs is abszolút működött, és nem éreztem hülyének magam, hogy én nem tudok semmit Genghis Khanról, ugyanis a film pont arra épít, hogy nagyon keveset tudunk Genghis Khanról, milyen lehetett, mik érhették, milyen impulzusok érhették ezt a nagyon fontos vezetőt egykoron. És hát ez a film, ez elérte a célját, tehát azért jelentős díjat kapott, jelentős bevételre tett szert, és azóta ez az egyetlen film, amit én Mongólia kapcsán ismerek, és ez jó. Na hát én pont egy ilyen filmre vágynék, amire, hogyha rágondolnak, hogy Magyarország? Aha, az.
Hát ez egy nagyon jó kérdés, mert ugye nyilvánvalóan nagyon sokáig, amikor azt gondolták, hogy Magyarország a Mephisto ugrott be. Tehát a Mephisto se szintiszta magyar film.
Klaus Mann regényéből, ergo, az már nem magyar.
Naturlich, igen, tehát ahogy mondaná a művelt francia. De hogy ahogy most mesélted, tehát hogy a magyar filmeknél, és ugye itt a pénzszórós filmeknél vagyunk még továbbra is, ugye itt említettük a blokkádot, és említettük az elkurtukat. Itt mind a két filmnek egy bizonyos célja volt az egyoldalú ábrázolása a dolgoknak, az eseményeknek, a konkrét történelmi személyeknek. És eszembe jutott, hogy mi lehet még olyan film, amelyik nem egyoldalú, és akkor eszembe jutott a Clint Eastwoodnak az Iwo Jima csatáról készült két filmje. Tehát, hogy elkészítette az amerikai verziót, az amerikai megszálló csapatok szempontjából, és talán leforgatta a Ken Watanabe-val főszerepbe a japán szempontot japán nyelven. Tehát azt kell mondjam, hogy ilyen is van, tehát egy ilyen dupla, tehát össze lehet rakni a két különböző nézőpont, nem kevert össze egy filmbe, hanem megcsinálta a két különböző filmben, ami szerintem szintén unikális.
Hát akkor, hogyha legközelebb találkozol Clint Eastwooddal, akkor igazán felvethetnéd neki, hogy teszem azt az egri ütközetnek a török, meg a magyar oldalát. Jöjjön ide, kis hazánkba, szforgasson. De menjünk tovább. Tehát a harmadik ok, ami miatt szutyok magyar történelmi filmek készülnek, ez a szakértelem hiánya. Na ide nem pont egy mozifilmet válogattunk be, hanem a mindenki által szeretett Aranybulla sorozatot, amit nagyon sok, az a viccebe, hogy nagyon sokan megnéztek, és én is megnéztem, és igazából...
És csodálkozol is, hogy miért?
És csodálkozom, de azt rájöttem, hogy azért...
De mind az összes részt?
Minden részt megnéztem, mert nem hittem el, és egyébként visszacsatolva, mert emlékeztem, hogy az Aranybullában rendszeresen megjelennek ezek a jobbnál jobb történészek. Hogyha már Rákai Philips ilyen jóba lett a történészekkel, az igazán megkérdezhette volna őket, mondjuk nem az Árpád-koros történészeket, hogy mik voltak március 15-ben, de mindegy, ez csak egy emlékes.
De képzeld el, hogyha mondjuk a most vagy soha az olyan lett volna, mint az Aranybulla, hogy egy ilyen vállaltatlan háttér elé beültetik a történész, és megkérdezik, hogy na akkor meséljé, itt történt március 15-én, és akkor utána egy ilyen, hogy mondjam, írtó, rondán, dilettáns módon felvett módon színészekkel illusztrálnák azt, amit mondjuk elmondott előtte a történész, és hogy azt mondtad, hogy egyébként is, hogy még elrettentő legyen ez a Aranybulla, hogy azt mondod, hogy nem mozifilm, de ezek a úgymond kedves alkotók ezt úgy gondoltak, ebben egy mozifilm változat is lesz. Nagyon remélem, hogy a fogadtatás miatt ez soha nem fog megszületni.
Hát én is nagyon remélem, és igen, most elkeregedett a szemem, mert eszembe jutott ez, hogy tényleg ez benne volt a levegőben. Igen, ahogy múltkor mondtuk, hogy a 8. utas a halál irodalmához nem sokat tudunk hozzátenni, hát na az Aranybulla irodalmához se tudnak nagyon sokat hozzátenni. Na, szakértelem hiánya. Koncentráljunk a szakértelem hiányára. Itt mi történt az Aranybulla kapcsán? Neked van fogalmad?
Nem tudom, de elég sok pénz itt eltűnt. Tehát így hogy mondjam, sikerült elégnie, vagy valahova érkeznie. Ötleteim sincsenek, ugye ebbe... De ez annyira vállalhatatlan volt, hogy általában azt szokták mondani, itt a filmesek, akik most egyébként most szerintem egy ilyen furcsa tavaszi, hogy mondjam, szél fúj, amikor most több filmes ugye kiborult a filmkritikák miatt is, hogy nem érdemes azt olvasni, mert a filmkritikusok más filmet látnak, meg másképp nézik, meg másképp gondolkoznak, és teljesen felesleges részei a társadalomnak, amiben egyébként olykor-olykor lehet egy icipici igazság, hogy mondjuk egy több évig készülő film esetében egy negyed óra alatt összevágott ilyen blokkszerű kritika, az nem biztos, hogy a input-output részen ugyanaz a értékű alkotás, mint mondjuk egy ilyen filmnek az elkészítése. Az irodalmi műfőnek is a legalja a kritika, ugye? Tehát ezt szokás mondani, aki kritikát ír, az de. Az aranybulla volt az. Megnéztem az első részt. Tudjátok, ez annyira pofátlan, hogy megcsinálom ezt a negyedórás, ahogy mondjam, műfajt, és leírtam, ami ugye csajon kifért. Emlékszem, hogy egy pozitív dolgot emeltem ki, azt hiszem a Törőcsik Franciskáról írtam.
És csak érdemtelenül, már bocs, de azóta is
igen,
nem értem.
Épp akartam mondani, hogy letoltál engem, hogy még az...
Hülye vagy, Géza?
Kb.
Igen. Mit mented a csaj? Tehát az is rossz. És senki nem, mert abban az aranybulában senki nem tud jó lenni. És megint, én mentem a színészeket, csak ne dicsérd már meg, ha egyszer nem jó, mert minek? És ebben is benne van Trier Zsolt, aki már több egyére játssza el a jó fiút, és semmi baj, szerintem nagyon nagyszerű színész, de nem mondom, hogy ne lenne izgalmas Trier Zsolt, csak szerintem nagyon jót tenne mondjuk a Rákai Filip által pár évvel indult mozifilm forgalmazásnak, vagy filmművészetnek, vagy mit tudom én micsoda, ha egy kicsikét jobban szétnézne a magyar színészek között is, nem ugyanazokból az színházakból, meg társaságokból, meg nem tudom mi szemezgetne alkotókat, mert lehet, hogy születhetne valami egyel izgalmasabb. Ez csak egy ajánlat, megint.
Ja, hogy ezeknek a nemzeti filmeknek, tehát hogy igen, aha. Tehát hogy azt gondolom, nem ismerem személyesen, de Trill Zsolt az, aki ez oda mennek, hogy van egy ilyen nemzeti témájú film, akkor azt benne lenni, és azt mondja, hogy igen, ezt tudom elképzelni.
Meg egyébként meg Magyarországon melyik színész ne akarna benne lenni bármilyen filmben, hiszen azért mégiscsak tehát nem Hollywood vagyunk.
Hát meg figyelj, Molnár Áron is ott bemutat a Hadikba, nem? Tehát, hogy aztán magyarázta is, hogy miért lehet így, hogy mondjam, tételesen gondolkodni azon, de nem az a baj, és egyébként most ugye melyik még mindig a szakérdelem hiánya szekcióban vagyunk. Hát nem hiszem, hogy egy tucatnyi emberből álló színész halmaz lenne az, akit úgy meg lehet bízni ezekkel a történetnek a leforgatásával, és azt sem gondolom, hogy ez igaz a rendezőkre is, tehát hogy úgymond ezeknek a műveknél ilyen krónikus rendező hiány áll fent, hogy ki az, aki ezt elvállalja, ki az, akit egyáltalán megbíznának vele, tehát aki megbízható káder, tehát aki azt mondja, akire rá lehet bízni, hogy nem lesz túlságosan kreatív, és ugye ez is eléggé lelimitálja ugye ezeket a lehetőségeket, de hát most úgy tűnik, hogy ez egy fordulóponthoz érkezett, mert amennyi fiaskó így volt ezeknek a filmeknek a kapcsán, most már így lassan szerintem a jobb oldalon is felvetődhetett, hogy muszáj ezekre ennyit költeni? Valahit már csináljunk, tehát és akkor pont így a sokadék bukás után jött a Semmelweis, amiről ugye el kell ismerni, hogyha most nem úgy néznénk a mozis megjelenési listát, hogy a naptári dátum szerint, hanem az elmúlt egy év, akkor a Semmelweis azt hiszem talán az ötödik legjobb, legnézettebb film lenne Magyarországon a mozikban. 300 ezer plusz nézőjével, tehát azért az már egy teljesítmény, és nyilvánvalóan itt lehet azon gondolkodni, hogy ez minek köszönhető Semmelweis karakterének, annak, hogy elő tudtok állítani egy olyan rendezőt, akiről a nagy érdemű már hallott, hogy csinált valamiféle filmszerű dolgokat, Koltai Lajost, vagy egyszerűen betaláltak ezzel a akár ez ott egy jobb színészválasztás volt, mint mondjuk akár a Petőfi esetében. Tehát, hogy a Semmelweis karakterére eltalálták a megfelelő színészt.
Már itt a számoknál tartunk, Hadik esetében összehasonlításképpen 24 000 nézőről beszélhetünk, az én szemmel veszni még 300, mennyit mondtál?
300 ezer fölött már van.
Igen, tehát az egészen jelentős különbség. Egyébként a Semmelweis mehetne külföldre?
Ez egy jó kérdés. Nyilvánvalóan Ausztriában nem biztos, de vagy legalábbis egy kicsit úgy van az leforgatva, hogy nem a legjobb színbe vannak feltüntetve, de hát ki tudja, lehet, hogy az osztály...
Most vagy soha esetében se nagyon jó színben vannak feltüntetve.
Hát igen, tehát ők most a illetékes rossz fiúk, tehát rímel is ezzel a rohadt nyugat, gonosz Brüsszel, meg akarják mondani, hogy mit csináljunk tematikával, tehát igen, arra lennék jelentse, hogy mikor lesz mondjuk egy olyan történelmi film, amikor mondjuk amelyik a II. Világháború után is a rendszerváltás között játszódik, és mondjuk valamilyen gonosz szovjet ügynökök vannak benne, vagy valami másmi, de ezt úgymond a mostani politikai szelek miatt nem látom igazából jönni. Tehát most mondjuk ezeknek a filmeknek a kora dívik, hát lehet, hogy legyen, akkor már legyen egy trilógia, tehát akkor várjunk már egy harmadik filmet, amiben az osztrákok is gonoszak, legyen már. Biztos van valami történelmi sztori, amit elő tudnak ásni ezek a drága emberek.
Bele is kapaszkodom ebbe a ki a gonosz témába, mert itt van még a listán a mítoszteremtés kényszere. Ezt ilyen szépen fogalmaztam meg.
Hát ezt ennél szebben nem is lehet.
És ehhez kapcsolódóan két koratörténelmi filmet emeltem be. Ez a Blokád és az Elkurtuk. Blokád, ez a taxis blokád történetét dolgozza fel, Antal József, Gánc Árpád. Ehhez a filmhez nekem nagyon személyes sztorid van, Géza.
Igen, menjünk ebbe a személyes sztoriba bele, tehát nyilvánvalóan ez volt, amik ugye meg szokták kérdezni, hogy mi volt a legdurvább eset, ami történt veled egy negatív kritika kapcsán után, és a tavalyi év júniusáig azt kellett, hogy mondjam, hogy semmi. Alapvetően azt hiszem egyszer az orosz Dénes mondta azt, hogy na, hát azért ez egy kicsit kemény volt, amikor ugye nem tetszett nekem annyira a coming out, és ezt így megírtam, de utána jött ez a toalett előtti bemutatkozás helyett való fellökés és lenácizás a rendező részéről, aki egyrészt ugye nem fogadta túl jól a kritikámat, és aztán egy jegyzetemet, amelyikbe megpendítettem, hogy azért valamilyen szinten ez a film nem csak, hogy ugye csúsztatás, ugye a kritikában azt írtam, hogy a Göncz Árpádnak a karakterét ábrázolni, ez így, ugye ez történelemhamisítás, és egy olyan figurának, amelyik a kollektív emlékezetben még benne van, tehát azért csomó ember él, aki ismerte a Göncz Árpádot. És
aki szereti Göncz Árpádot.
Igen. Az viszont a nyilvánvalóan a filmből egyértelmű volt, hogy ez a rendező gyűlöli a Göncz Árpádot, tehát ilyen infernális ellenszenv van az irányába. Olyannyira, hogy egyébként szerintem tök óvatlanságból olyan jelenet is benne van a filmben, amelyikben antiszemita helyzet és figura van totál feleslegesen, mert nem szolgálja se a dramaturgiát, se a történetet, se a helyzetet. Teljesen ugyanaz a rossz film lett volna, de tehát nem lett volna rosszabb, ha ezt kivágja. Ezt a karaktert, vagy azt a dialógus, de hát alapvetően az itt a szörnyű, tehát ugye két filmet említünk, a Blokkádot és az Elkurtokat, hogy a Blokkád az egy ilyen full bevállalt NFI-s támogatásból készült ilyen mismásoló film, míg az Elkurtoknál eljátszották azt a, hogy a helyzetet, hogy mi állami pénzt nem kérünk ebből, ezt magánpénzbe rakjuk össze. Az más kérdés, hogy aztán a filmszakmai adókedvezmény, 30% ugye, ami visszajár, tehát így is rengeteg állami pénz van az elkútokban is, tehát nem lehet azt mondani, hogy nincs benne, mert hogy van. És a két különbség, hogy ugye az egyik, aztán a blokkád az ilyen sunyi módon ábrázolja, vagy próbálja manipulálni az emberekre. Az elkurduknál egyértelmű volt, hogy ez egy gyurcsány lejárató cucc lesz, viszont itt szerződtettek egy külföldi rendezőt, vagy egy külföldi operatőrt, akik Cobra 11 epizód színvonalát le tudták hozni. Az egy más kérdés, hogy itt nagyon durva, ugye itt nem az van, hogy ugye a göncöt úgy ábrázolom, mintha egy, már bocsánat, hogy ez a szó jut eszembe, tehát ilyen gané módon, ahogy a tős értette, hanem itt ilyen direkt izé, tehát hogy a Dobrevka Klára volt a belövetéseknek a ugye minden az elkövetője, vagy a parancsolója, ő az anya királynő, aki itt irányítja a dolgokat, és ezt mondjuk Gubás Gabi miért vállalta, és aztán utána Gubás Gabi miért vállalt ilyen egyéb videókat is a film után, amik ilyen rettentően kínosak voltak. Az egy jó kérdés, de ugye ideírtad a papírra a Bánovics Vivien, na, tehát aki egy újságírót játszik, tehát az nagyon tetszett nekem. Tehát az elkútok az ilyen, tényleg ilyen szórakoztatóan rossz is volt a maga nevében. Én szeretnék egy ilyen félállású újságíró lenni, meg félállású marketinges, vagy munkanélkül, vagy nem tudom micsoda, és szeretnék én is az ötödik körletben egy ilyen tető lakást, ahonnan kifekszem este a tetőre, és nézegetem a várat, és közben panaszkodok, hogy milyen kevés pénzem van, tehát szeretnék ilyen életet, igen. Tehát, hogy értem én ezt a kontrasztot, de ugye ez az újságírót, akitől Bánovics Ügyen, nem szeretném bántani, mert biztos kedves, meg minden, de hogy az biztos, hogy a filmek, amiket eddig beszéltünk, tehát, hogy ő ahogy kegyetlenül mondtad, hogy a aranybullás színészi teljesítménynek a nem létező színészi teljesítménynek ő rosszabb, mert ő teljesít, csak úristen, tehát leesik a vászorról.
Igen, igen, igen. Abszolút egyetértek, nem nagyon tudnám ezt az egészet menteni. Én visszatérnek egy pillanatra csak a blokkádra olyan szempontból, hogy ugye itt van egy Göncz Árpád lealjasítás és egy Antal József felmagasztalás. Ez azért tartom fontosnak, mert Antal József alakját nagyon jelentősnek tartja a jelenleg regnáló kormány. Olyan szinten, hogy annó pár előadás erejéig született még egy Posgai Zsolt mű is, a Miniszterelnök és a fiú címmel, amely Antal József és Orbán Viktor kettőse volt. Nem tudok róla, én nem láttam ezt az előadást, és nem tudom, hogy biztos, hogy nem megy most jelenleg, de pár éve történt egy ilyen dolog. Ami itt elég durva, hogy így leírva, hogy a fiú kisebb fel, hála Istennek, de hogy az mindig egy egészen krisztusi alakot próbál meg megidézni előttünk, és hogyha ebben a fiú Orbán Viktor ebben a viszonyban, és Antal József a miniszterelnök, akkor azt tudjuk, hogy mit gondol róla a kormány. Csak így kiegészítés, hogy azért is, tehát hogy nem csak Göncz Árpád fontos ebben a történetben, hanem maga Antal József is, aki még kb. Tehetetlenségében is jobb politikus, mint a köztársasági elnök. Na most az elkurtuk. Az egész film arra megy rá, vagy az a lényege, hogy minél brutálisabban ábrázolja az MTV székház ostromát. Itt ezt nem lehet megvédeni, ez akkora propagandi film, ráadásul a mítoszteremtés kényszerénél tartunk, és itt egy olyan mítoszteremt Dobrev Kláráról, hogy ő, tényleg amit mondtál, hogy ő gyakorlatilag az a kiötlője ennek a brutális erőszaknak. És
Donna Klára.
Igen, és hogy ezt a Bánovics Vivien által megformált újságíró erről készít egy leleplező felvételt, amit maga Gyurcsány akadályoz meg, hogy nyilvánosságra hozzák. ez aztán a mocskos mítosz teremtés. Tehát ezt az egészet rátolni egy Keith English nevű emberre, tehát akinek még a nevében is benne van, hogy nem magyar, angol, az meg pofát. Tehát igazából az volt az érzésem ezzel a filmmel egészen végig, hogy nem akarja felvállalni saját magát. Tehát ilyen piszok, olyan, mint azok az ilyen mint az alvó ügynök, tehát aki csak így kavarja a szart, de soha nem lesz konkrét, ezért is nagyon alattomos film lett.
Hát, ezt szépen megmondta. Tehát, hogy azt mondom, hogy propagandafilmben nincs hiány, tehát ebből jó a termelés se a mostani érának, de hát reméljük, hogy több nem lesz.
Amit jósoltál korábban, én azt nagyon remélem, hogy meg fog történni, tehát hogy lesz egy fék behúzás az elmúlt évek után. Egyébként a Most vagy Sohánál az volt a vicces, amikor kiderült, hogy nem fog elkészülni. Tehát egy olyan nagyon merész címadás az, hogy Most vagy Soha, egy olyan film esetében, ami egy évet csúszik a vágási folyamatok miatt.
Amit a Covidra kentek, igen.
Covidra, ami akkor már sehol nem volt, hallod. Na jó, hát menjünk tovább az egyik legégetőbb problémára szerintem, és ez nagyon-nagyon sok mindent megoldana a magyar történelmi filmek világában, és ez az ok, tehát amiért nem készülnek jók, az az önirónia hiánya.
Hallgatlak.
Azt gondoltam, hogy neked is van véleményed.
Vagy
más tennél az ötödik pontra.
Nem biztos, vagy igen, ez egy érdekes kérdés. Ugye ide két filmet soroltunk be, az egyik az Egri csillagok, a másik a Hadik. Tehát az Egri csillagok, ugye az a film, amikor ugye fölrakták az elmúlt, ugye most van történelmi film per pillanat, de ha mondjuk 2 évvel ezelőttig ugye feltették a kérdést, hogy hol vannak a magyar történelmi filmek, miért nem készül egy sem? A Saul fia az nem történelmi film, az más. Nyilvánvalóan ezek voltak a hangok, volt egy elképesztő, egy ilyen lejáratú kampány az addigi, ugye a saját intézményük vezetői ellen, tehát ugye a Andy Vajna kormánybiztos is, a Havas Ágnes, akkor még Magyar Nemzeti Filmalapnak hívott intézmény vezetői ellen, hogy ők kommunisták, hogy ők nem idevalók, hogy tulajdonképpen haza, tehát konkrétan majdnem elhangzott ez a hazaárulók, ugye titulós, akkor ugye volt, hogy a Stefka István véletlenül a postaládába talált egy hunyadi forgatókönyvet, amit a Hegedűs Bálint jegyzett, amiből ugye a Vajna készítette volna az ő azt a történelmi filmet, amit ugye döngették az ajtát, hogy hol van. Miközben szerintem próbálkozott, csak nem igazán, mint ahogy nem készítette el ismert, vagy tehetséges, vagy nemzetközileg ismert és elismert magyar alkotó ezt a történelmi filmet, és az, hogy ez egy Rákai Filip kellett, hogy jöjjön. Ez ugye egyértelmű volt, hogy a helyzet az adott, viszont a támadások is adottak voltak, ugye nyilvánvalóan lehet összefüggéseket gondolni, mondjuk így gondolni, a között, hogy az Andy Vajna ugye meghalt, hogy Havas Ágnest ugye lecserélték, átnevezték az egészet, mert mondjuk a NER az átnevezésekben különösen profi, átszabták az intézményt, de ugye, hogy miért mentem bele a sztoriba, mert akkor itt véres ronyként mindig a Várkonyféle Egri csillagokat rántották elő, hogy na, ez volt a történelmi film. Miért nincs ilyen? Teszem hozzá, és egyébként bevallom, tehát oké, a Várkonyi azért remek rendező, meg elképesztő jó magyar színészek voltak ebbe a filmben. Nekem egy kicsit már úgymond, hát én nehezen nézem ezt a filmet, egy kicsit úgy mondjam teátrális, ha ezt a szót használhatom rá, hogy illusztrálom a helyzetet. Nagyon vicces volt, amikor mondjuk, hogy most megnéztem az egyik ilyen a oldalt, ahol ugye kommentek voltak a filmekkel kapcsolatosan, és ahol ilyen, nem tudtam eldönteni, hogy vicc vagy komoly, de sajnos úgy gondolom, hogy komoly. Az egyik kommentel azzal jött, hogy honnan volt 68-ban ilyen CGI, meg hogy ez az egész egy kamu, és hogy mennyivel jobbak a Star Wars filmek. Tehát, hogy ezen annyira jót mulattam, tehát, hogy elkezett, hogy a egri csillagok ebből a szempontból valami olyasmit hordoz magába, ami ugye jellemzi egyébként a Star Wars-t is, meg akár a most vagy sohát is, tehát heroikus persze. Ott állunk és lövünk. Tehát jönnek a törökök, adott a helyzet, de az tényleg egy...
Van gonoszunk is.
Igen. De mondjuk egy elkészített film szemben a hadikkal, ugye, amit ugye ide besoroltunk, tehát amelyik ugye már részben említettük, hogy ugye nem csak hogy a kevés a színész, kevés a rendező. Tehát Szikora János. Ki gondolta az, hogy mondjuk Szikora Jánosnak kell levezényelnie egy szintén milliárdos nagyságrendű úgymond kalandfilmet, amelyekkel mondjuk úgy, hogy mondjuk a nézhető részei azok, amikor néha a Trill Zsoltnak a bajszát látjuk, vagy amikor kardoznak. Egy-két ilyen kardozós jelent az nekem, hogy tetszett, de azokat a Diga Zsobban rendezte, mint Second Unit rendező, úgyhogy hát azt kérdezem, hogy a Szikora János mit csinált ezen a filmen, mert hogyha azokat a részeket rendezte, amikor ugye átkelünk ugye Németországba a magyar huszárokkal, tehát az kb. Olyan, mint a gyaloggalop, csak humor nélkül. Meg aztán bevesszük a Berlint, igen. Tehát értem, tehát az a baj, hogy itt a sztori alapvetően tök jó volt, lehetett volna ebből egy, az, hogy azt mondott, hogy önirónia hiánya, lehetett volna egy önironikus módon filmet készíteni ebből, de az a baj, nem azt mondom, hogy komolyan vették magukat, hogy nem tudták, hogy mit csináljanak ezzel az egésszel. Nem tudták eldönteni, hogy ez egy kalandfilm, nem tudták eldönteni, hogy ezek egy vígjáték, nem tudták eldönteni, hogy ezek egy ilyen nemzeti pátosz, nem tudták eldönteni, hogy a színészek mit csináljanak, hogy játszanak, vagy ne játszanak, van-e karakter, nincs karakter. A női karakterek azok úgy, hogy minimum furák, és aztán persze ott van az egész, hogy hogyan, mit gondolunk mi, tehát ami ugye benne van valamennyire a szemülvező is, és benne van a most vagy sohába is, tehát ez, hogy a magyar ellenesség. Tehát amikor van egy olyan jelent ebben a filmben, amikor ugye a madárriesztőt verik a német gyerekek furkosbottal, mert hogy van rajta egy magyar huszár kabát, és akkor ugye ez a nyugat jellemzése, hogy mit gondolnak rólunk magyarokról. Tehát amikor egy ilyen jelenet van abban a filmben, ez a leborult a fejem így a kezeimbe, és akkor fogtam, hogy akkor merre menjek. Tehát jobbról van közelebb a kijárat, vagy balról van közelebb a kijárat. Úgymond nem csak én gondoltam ezt. Én úgy hallottam, te meg rengeteg konzervatív jobboldali barátomtól, hogy mondjuk ki, ők is szarnak tartották a filmet, és ez volt az a film, amikor így megkongatták a vízharangot, hogy akkor most mennek a milliárdok, de mire? Erre a pár ezer nézőre, meg a kínos végeredményre, tehát hogy úgymond a hadik az aranybullának a mozis ugye párosa, tehát az abszolút fiaskó, és tényleg ez egy ilyen érdekes kérdés, hogyha mondjuk a Semmelweis nem jött volna be, mint siker, vajon tényleg meddig lehetett volna ezt a játékot tovább vinni, meddig lehetett volna mondani azt, hogy akkor szórjuk a pénzt ezekre, mert egyébként lehet, hát mondjuk akkor a milliárdokat állítsuk meg, és akkor kapjon mindenki pár száz milliót, csináljon Ákos dokumentumfilmet, vagy tudom én, vagy róla, vagy rendezze, meg játsza is, vagy mit tudom én, tehát hogy lehet ilyen kisebb homokozónyi területeket kiosztani, de hogy a gigantikus pénzek erre kimenjenek, az komoly. És ugye ezért itt most azt mondom, hogy most vagy soha, inkább azt mondom, hogy élete vagy halál, hogy hogyan fog ez a film teljesíteni. Ez ebből a nagyon szép, nagyon izgalmas.
Bár Tennék itt egy pontot, de muszáj reagáljak, ugyanis megígértem az adás elején, hogy azért harcolunk egyet. Na most akkor én harcolok az Egri csillagokért.
Na.
Szerintem ez egy nagyon jó film, és tök mindegy, hogy mikor készítették, és azt is elmondanám a védelme érdekében, hogy az egyetlen valamire való és igazán nézhető film az összes közül, amiket felsoroltunk. Nagyon-nagyon jó színészek játszanak benne, tehát az akkori krém. Az egyik kedvencem, akiről egy egészen másik podcastben, a tavalyi 150. évfordulónkat ünneplő podcastben is beszéltem, Major Tamás, aki itt magát Szulájmánt játsza. Azért 68-ban ez egy egészen erős gesztus, hogyha már itt akarunk valami kis fricskát, mondjuk akár öniróniáról szeretnék beszélni, akkor például ez egy Várkonyi részéről, ez egy nagyon önirónikus gesztus volt már egy akkori magyar kulturális életre nézve, hogy Major Tamás legyen Szulájmán. Az a baj, hogy már nagyon kicsi korom óta nézem, több egyére, és nincs vele bajom. Tehát tudok a hibákról, tudok a cipőről, a karóráról, a nem tudom miről, az ilyen-olyan bénázásokról, de hát az egy nagyon jó regényből van megírva. Szerintem jó, tudom, nagyon sokan utálják, mint kötelező olvasmány. Most ebben nem menjünk bele, de szerintem egy... Tehát, hogyha valamit tudott írni Gárdonyi Géza, akkor éppen a történelmi regény. És ez szerintem egy jó vállalkozás volt. Úgyhogy én megvédenem az Egri csillagokat. Olyan szempontból viszont nem működik az önirónia, hogy azek tényleg 21. századból egy 68-as filmre mutogatni, hogy az milyen jó volt, ez azért tényleg gáz. A hadiknál meg hát vannak benne ilyen menő dolgok, amik így jól néznek ki, de hát 2023-as ez a film, ha jól tudom, igen. Minimum, hogy jól néz ki. Minimum.
De jól néz ki?
Szerintem szép a világa, ami viszont nagyon vicces, és ami nagyon megmaradt a fejemben, az amikor Hadik András hazatér, és akkor van egy ilyen imás film arról, hogy ő a családjával létezik. És én már várod, hogy a végén megjelenjen, hogy Magyarország, itt kell élned, hogy elhitt. De mert annyira vizuálisan túl esztétizált ez az egész jelenség. Meg nem, nekem nem kell, tehát úgy mutassanak be nekem egy akcióhőst, mert itt is egy akcióhősről beszélünk, és nagyon-nagyon sok esetben akcióhősökről beszélünk, ha a férfi főszereplőről van, de tényleg is akkor visszasorolhatnám az összes filmet, amiket itt említettünk, vagy kvázi. Nekem még nem kell bemutatni, hogy ő még jó ember is. Sőt, engem az érdekel, hogyha egy jó ígért harcol, azért vannak hibái. És a múltkor beszélgettünk a rossz című, de jó filmekről, kimaradt a listáról a Drágán add az életed.
Melyik része?
Az összes, vagy van az élet mindig drága, mit tudom én már, hagyjuk is, tehát Die Hard.
Igen, van a Drágán add az életed, van még drágább az életed.
Az élet mindig drága.
Ága, igen.
Itt tudom, hagyjuk. Tehát most a Die Hard egyre gondolok, de a kettő is jó szerintem egyébként.
Abban is van Franco Nero.
Igen. Tehát nem vagyok ebben túlzottan kompetens, hogy ezt megítéljem, vagy megmondjam, de az egyik első olyan akcióhős ott a Bruce Willis, aki esendő, és aki egy nem makulátlan háttérből indul. És az egyik, tehát amúgy semmi nem lenne olyan nagyon-nagyon-nagyon-nagyon extra a Die Hardban, szerintem. De az, hogy emellett a hősünk annak jönnek a számlák, válik, mit tudom én, tehát egyszerűen olyan teljesen hétköznapi problémái vannak. Másnapos, tényleg. Jetlag. Tehát olyan mindennapi problémái vannak, amitől elkezdjük szeretni. Na hát a magyar történelmi filmek egyik nagyon komoly gyermekbetegsége, hogy ilyenek nincsenek benne. És nem a WC-re menést hiányolom, mert hagyjuk, de hogy azok a nagyon emberi dolgok. Ugyan már, kérem már. És aki a Petőfi Sándor, aki aztán tényleg végig kb. Végig naplózta az életét, és, és igazán kikereshető, hogy ő miket érzett, és miket tapasztalt, simán bármennyi epizód bele tudott volna szövődni ebbe a jelenlegi filmbe.
Azt akarod mondani, hogy érzelmileg nem fogott meg a most vagy soha?
Azt. Akkor azt hiszem, hogy itt lezárjuk ezt a beszélgetést, hát csak nem hagytunk ki valamit nagyon komolyan, Géza.
Nem, én, hogy mondjam, tehát azzal a válaszoddal tökéletesen elégedett vagyok. Kerek lett a nap.
Biztos el fog minket valaki küldeni a fenébe, hogy megint csak itt nyavalgunk, és nem jó nekünk semmi, és egyébként. És de hát ez volt. Ennyi fért bele, ennyit tudtunk segíteni. Na, hát nagyon köszönjük szépen a figyelmet, majd jelentkezünk valamikor. A következő adásban, ha minden igaz, húsvéti filmekkel fogunk foglalkozni. Jelentsen ez bármit is. Viszhall!
Viszhall!